Plecser Tamás, az Erste Bank Olaj és Gázipari elemzője, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Témánk az olajár mozgása. Ugye a rövid szünet előtt, amikor a piaci szereplők átrendeződéséről kérdeztem, akkor említettem, hogy a Shell, az például áthelyezi a hangsúlyt a gázra. A gáz lehet a következő évtizedek olaja?
A gáznak nagyon jó perspektívái vannak, elsősorban amiatt, mert széndioxid kibocsátásban kedvezőbb, mint más szénhidrogén, illetve szénalapú technológia. Másrészt nagyon jó passzol a megújuló energiához, ugyanis a megújuló energia alapvetően nem azonos, illetve nem tervezhető teljes mértékben, tehát a megújuló energia esetében ugye az energiatermelés az úgy változik, ahogy vagy a szél fúj, illetve vagy a napsüt. Ehhez viszont egy gázalapú áramtermelés nagyon jó passzol, ugyanis ezeket a kiegyenlítődést, ezt nagyon jó tudja biztosítani a gáz. Tehát emiatt a gáznak én azt gondolom, hogy jó perspektívája van, emiatt a két ok miatt.
Ez látszik egyébként a gázpiacon, tehát érzékelhető ez a fajta felfutás, vagy az az ugrásra kész állapot, hogy itt lehet egy jelentős felfutás gyorsan?
Igen, ez abszolút jól látszik. Leginkább egyébként ez a cseppfolyós földgáz esetében látszik, ahol nagyon komoly kínálatnövekedés volt az elmúlt években. Ez a komoly kínálat, ez egyébként levitte a cseppfolyós földgáz árát. Az alacsonyabb ár pedig arra késztette a fogyasztókat, hogy beruházzanak gázinfrastruktúrába. Egy konkrét példát hadd mondjak, Kína például idén mintegy 10 milliárd köbméterrel növeli gázfogyasztását, hogy ez bőven meghaladja a magyar fogyasztást, csak azáltal, hogy a nagyvárosokba a szén alapú fűtést lecserélik gáz alapú fűtésé.
Akkor itt térjünk most vissza Katarra, és ugye hozzuk be azt a kérdést, hogy vajon mennyire rendezi át a szénhidrogénből élő államoknak az erőviszonyait? Hiszen nyilván vannak, akik alapvetően olajra rendezkedtek, és itt van például Katar, amelyik a világ egyik legjelentősebb LNG vagy cseppfolyós földgáz exportőre. Mennyire kell itt akár politikai, akár jelentős gazdasági átrendeződésre számítani, hogy látja?
Mindenképpen a gáznak a szerepe növekedni fog, és a gáz cseppfolyós formába történő értékesítése révén egyre több helyre el tud jutni a földgáz, ahova korábban nem jutott el. Én azért ezért egyértelműen azt látom, hogy a gáztermelő vállalatok, illetve országok szerepe növekedni fog az olajtermelők kárára. Ugye az olaj esetében, hát ugye beszéltünk már róla, hogy valószínűleg 2030 körül lehet egy kitermelési csúcs, a gáznál ez legalább 10-15 évvel később következhet be a becslések szerint.
Oroszországnak ez a helyzet ez jó, hiszen Oroszország olajat és földgázt is termel.
Oroszország számára nagyon jó, hogyha a gáz iránti kereslet nő. Nyilván egyébként a bevételeik nagyobb része, tehát körülbelül egy háromnegyede most még az olajból jön, de a gáz szerepe nő. Ők ebben egyébként részt kívánnak ebbe a komoly változásban. Szóval részt kívánnak venni ebbe a komoly változásban, több formában is. Egyrészt építik az úgynevezett Power of Siberia nevű gázvezetéket Kína felé, és terve van egy második vezeték, az Altaj vezeték építése is Kína fele. Másrészt komoly cseppfolyós földgázberuházásaik vannak, például a Jamal-félszigeten. Úgyhogy ők minden fronton a gázra tesznek az olaj mellett.
A cseppfolyós földgáz mennyire tudja globalizálni a földgáznak a piacát?
Úgy tűnik, hogy teljes mértékben, bár itt vannak bizonyos technológiai megkötések az olajjal szemben, ugyanis a cseppfolyós földgáz nem lehet a végtelenségig tárolni szemben ugye a kőolajjal. Van egy hűtési követelmény, ami miatt naponta egy olyan 0,5%-nyi cseppfolyós földgázt fel kell használni az állományból, hogy ezt a gázt ugye azon a bizonyos mínusz 167 fokon tudjuk tartani. Viszont az látszik, hogy a kínálat nagy mértékben nő, látszik az, hogy egyre inkább piacok kezdenek kialakulni ott, ahol korábban nem voltak, és elszakadunk egyre inkább a kétoldalú egyezményektől, ami ezt a piacot jellemezték, tehát kezd kialakulni egyfajta spot piac is, ami azt jelenti magyarul, hogy én jelentkezem, hogy nekem van cseppfolyós földgázom, és keresek hozzá a piacon egy vevőt, aki bárki lehet szinte a világban.
Ez hogyan hathat a vezetékes szállításra? Ami ugye például Európa közepén a visegrádi országokat alapvetően érint, hiszen jellemzően Oroszországból, vagy máshonnan, de jellemzően vezetéken szerezzük be a gázt.
Mivel a cseppfolyós földgáz egyre inkább alternatívája a vezetékes földgáznak, ez elsősorban árazási oldalról jelenthet egy komoly korlátot, illetve egyfajta iránymutatást. Én azt gondolom, hogy Magyarország a jövőben alapvetően vezetékes gázt fog vásárolni. Elsősorban valószínűleg ugye Oroszországtól, de itt ugye szóba jöhet más forrás is. Viszont az igény egy kisebb részét ki lehet majd cseppfolyós földgáz által is elégíteni, és ez a cseppfolyós földgáz, ez egyfajta árbeli korlátot szabhat annak, hogy a vezetékes földgázt termelők és eladók mennyiért szállítják Magyarországra a terméküket.
Magyarán könnyebb lesz a Gazprommal szerződést kötni, és mondjuk megalkudni arról, hogy mi legyen az elszámoló ár? Vagy egyáltalán mi szerepeljen a kétoldalú szerződésben? Lesz egyáltalán kétoldalú szerződés, ön szerint?
Hát ez a kétoldalú szerződés kérdése egy nehéz kérdés, ugyanis a politikai nyilatkozatokból most az látszik, hogy Magyarország szeretne egy kétoldalú szerződést kötni. Ez egyébként szembe megyünk az alapvető európai trenddel. A német gázcégek, illetve a lengyel gázcég, a PGNiG például azt jelezte, hogy a meglevő szerződéseik lejártával nem kívánnak új szerződéseket kötni az orosz Gazprommal.
A PGNiG ugye a lengyel állami gáztársaság.
Igen, ők a lengyel állami gáztársaság, ők egyébként a legdrasztikusabbak, ők 2022-től, amikor lejár a szerződésük az oroszokkal, azt jelezték, hogy egyáltalán nem kívánok orosz gázt vásárolni.
Viszont nekik van kikötőjük Magyarországgal ellentétben, tehát tudnak LNG-t venni.
Igen, van cseppfolyós kikötőjük, terveznek egy földgázvezetéket Norvégia irányába, illetve Csehország és Németország felől tudnak vezetéken gázt vásárolni. A németek ők azt mondták, hogy ha megépül például az a bizonyos északi áramlat 2 gázvezeték, akkor szívesen vásárolnak orosz gázt, viszont nem kívánnak hosszú távú szerződést kötni. Tehát az orosz gázt ilyen spot alapon vásárolnák meg, tehát ha szükségük van rá, akkor jeleznék az orosz félnek, és akkor vásárolnának, de nem kötnének hosszú távú szerződést. Magyarország ugye hosszú távú szerződést kíván kötni, legalábbis ez volt a legutóbbi politikai nyilatkozat. Azt gondolom egyébként, hogy a magyar pozíció az javult, a Gazpromnak nincs olyan erős pozíció, mint mondjuk a 90-es években volt, többek között a cseppfolyós földgáz miatt is, illetve ha megvalósulnak az osztrák OMV és az amerikai ExxonMobil tervei, akkor például a romániai gáz miatt sem.
Vajon ez az LNG piac, hogy ennyire likvid lett és valóban van jelentős kínálat a piacon, felgyorsíthatja a nagyon-nagyon régen halott Kriki terminál, ugye a Horvátországban Krik szigetére tervezett LNG terminál építését? Lesz-e végre ott egy ilyen kikötő?
Én azt gondolom, hogy ennek jó esélye van. Az utóbbi hónapokban felgyorsult az LNG terminál körüli szóbeszéd, amit ugye itt Horvátországban terveznek. Piaci oldalról köme egy érdekesség van, ami szerintem akadályozza most ezt a beruházást, az pedig a MOL, illetve a horvát állam közötti problémás helyzet, illetve vita. Lehet egyébként, hogy ez a horvát LNG terminál építése fel is gyorsítja a horvát állam és a MOL közötti megegyezést. Most ezt látom az egyik legnagyobb akadályának annak, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Horvátországnak egyébként nagyon fontos lenne ez. Egyrészt ez egy több 100 millió eurós beruházás, amit alapvetően európai uniós forrásokból, illetve magáncégek finanszíroznának. Másrészt egy komoly bevételt jelentene ennek az LNG-nek a disztribúciója a környező országokban. Csak egy példát hadd mondjak, ugye Ukrajnának a testvériség gázvezeték évi 2 milliárd dollár árbevételt jelent. Volt időszak például, amikor Szlovákiának a tranzitdíjból a GDP 5-6%-a jött össze. Tehát Horvátországnak is ez egy hosszabb távon egy nagyon jó és stabil bevételt jelenthet, hogyha ő rajtuk keresztül szállítják be a cseppfolyós földgázt, és ezt a földgázt ők tudják disztribútálni a régióba.
Ha már Ukrajnát említette, ugye a Gazpromnak egy viszonylag régen kommunikált terve, hogy az északi áramlat 2-vel kiváltja az ukrán testvériség irányt, és nem fog Ukrajnán keresztül földgázt szállítani. Ugye 2020 környékén jár le, vagy 19-20-ban jár le talán a tranzit szerződésük. A Gazprom valóban el tud tekinteni Ukrajnától?
Hát abban az esetben, hogyha megépül az észak áramlat 2, illetve a török áramlat, ami szintén egy nagyon fontos vezeték, és Magyarország számára különben ez inkább az utóbbi fontosabb, akkor valóban el lehet kerülni Ukrajnát. Én azt gondolom, hogy 2019-ben, amikor ez a szerződés lejár az ukránok és az oroszok között, valószínűtlen, hogy ezt a akaratot az oroszok végre tudják hajtani, tehát továbbra is egy darabig még Ukrajnán keresztül kell majd szállítaniuk földgázt. Nagyon nagy vita van egyébként az északi áramlat 2 körül. Gyakorlatilag jogi lépést nem igazán tud az EU tenni a földgázvezetékkel szemben, úgyhogy úgy tűnik, hogy ha meg akarják ezt a vezetéket buktatni, akkor mindenképpen egyfajta politikai akaratot kell hangsúlyozniuk és végrehajtaniuk a vezetékkel szemben. Jogilag ugyanis például nagyon nagy vita van, hogy a vezeték az a úgynevezett harmadik energiapaktum alá tartozik-e vagy sem. Jogászok azt mondják, hogy mivel ez Németország és Oroszország között megy egy nemzetközi vizek alatt, valószínűleg ez a vezeték nem tartozik a harmadik energiapaktum alá.
Bocsás, még csak azoknak, akik esetleg nem ismerik ezt a paktumot, mi ennek a vitának a lényege? Tehát miért fontos ez a kérdés?
Igen, a vitának az a lényege, hogy ezt a vezetéket használhatja más is. Ugye, amelyik vezeték a harmadik energiapaktum alá tartozik, az lényegében azt jelenti, hogy itt bármilyen harmadik felet be kell engedni a vezeték használatába. Ugye erről van szó, hogy itt ez a vezeték, hogy Oroszország és Németország között fut, hát gyakorlatilag csak a Gazprom tud beletölteni gázt. Ha kötelezik erre a Gazpromot, hogy mást is engedjen be, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Gazprom nem tudja a kapacitásokat kihasználni, az pedig adott esetben magát a Gazpromot ettől a projekttől elvezetheti, vagy mondjuk úgy gondolhatja a Gazprom, hogy ezután nem hajtja végre
ezt a projektet. Másnak nem épít vezetéket.
Másnak nem épít vezetéket, más egyébként nem is tudja kihasználni.
De lenne más egyébként? Pont ezt akartam kérdezni, hogy lenne egyébként más, aki ezen az irányon, ezen a vezetéken tudna szállítani földgázt a Gazpromon kívül?
Nem igazán. Oroszországban van egyébként más cég is a Gazpromon kívül, aki termel gázt, például a Novatek, illetve az olajcégek, de az orosz törvények szerint csak a Gazpromnak van egyelőre lehetősége exportálni.
Ez az oldal nem kérdés?
Ez az oldal nem kérdés. A másik oldalról Németország felől értelmetlen lenne ugye gázt szállítani Oroszország felé, tehát igazából csak Oroszország tudja ezt a gázvezetéket tölteni.
Egy picit térjünk vissza az árazásra. Ugye akik az energetikai műsorinkat hallgatják, azok talán tudják, hogy itt ugye a kétoldalú szerződésekben olajárhoz, dollár árfolyamhoz, sok mindenhez indexálják az árakat. Lesz-e önálló gázárjegyzés? Ez legalább egy másfél évtizedes terve a gázpiaci szereplőknek. Lesz-e most?
Én azt gondolom, hogy Európában tulajdonképpen ez már megvalósult. A legnagyobb piac ez a holland TTF. Itt zajlik egyébként az európai gázkereskedelem közel fele. Ez most már egy iránymutató ár. Én azt gondolom, hogyha Magyarország például köt is a Gazprommal a szerződést, célszerű lenne nem az olajárhoz kötni ezt a szerződést. Ugye ez a 90-es években azért az olajárhoz volt kötve, mert akkor nem létezett még gáztőzsde, és ezt a két komplementer kiegészítő terméket találták meg megfelelő iránymutatónak az oroszok, illetve az európai fél. Most viszont van egy európai gáztőzsde, ami egy jó iránymutató. Én azt gondolom, hogy egy új szerződést, ha kötünk, mindenképpen ez a gáztőzsdei árakhoz kellene kötni.
Egyébként ugye az olajjal kapcsolatban nagyon sokat lehetett azt hallani, hogy az árazását meghatározza, hogy viszonylag koncentráltan a világ bizonyos pontjain található. A földgáz egyenletesebben elérhető a földön?
Sokkal. Tehát a földgáz esetében nincs olyan, mint a kőolaj esetében, ahol ugye az araböböl adja a világ olajtermelésének egy jelentős részét, ráadásul az araböböl az, ahol olcsón termelhető a kőolaj. A földgáz esetében azt lehet mondani, hogy szinte mindenhol van, sokkal jobban szétszorva a világban, mint a kőolaj, és hát a cseppfolyós földgáz segítségével tulajdonképpen ez a földgáz ma már mindenhol el is juthat.
Kik lesznek, vagy kik lehetnek egyébként ennek a cseppfolyós földgáz globális piacnak a meghatározó szereplői? Katart már említettük, de nyilván van más is.
Mellettük ugye Ausztrália most, aki rendkívül módon felfut. Tulajdonképpen, ha megvalósul az összes projekt, akkor Ausztrália cseppfolyós földgázban nagyobb is lesz, mint Katar. Mellettük ugye az Egyesült Államokban van nagyon komoly felfutás. Itt a becslések szerint akár 200 milliárd köbméternyi földgázt is el tud majd az Egyesült Államok 2020 után adni cseppfolyós formában. Mellettük pedig rengeteg egyéb szereplő beléphet. Csak mondok néhány példát. Kelet-Afrikában, Mozambikban, Tanzániában voltak az utóbbi években hatalmas gáztalálatok. Ezek az országok is feliratkozhatnak pár éven belül a térképre. A Földközi-tenger medencéje is hatalmas mennyiségű gázt tartalmaz, ráadásul fejlődik a technológia is, vannak például most már olyan mozgatható cseppfolyós földgázt előállító üzemek, amelyek a tengeren szállíthatóak, és bárhova elvihetők, ahol ilyen tengeri lelőhelyek vannak. Tehát el tudom képzelni, hogy például Egyiptom, Ciprus, Izrael nagyon komoly cseppfolyós földgáz termelő lesz a következő 10-20 éven belül.
Az árakat illetve, ugye azt mondta, hogy nyilvánvalóan a kínálati helyzet az természetesen nyilvánvalóan alacsonyabb árakat feltételez, illetve indukál, mint mondjuk a vezetéki szállítás volt, de erre be lehet rendezkedni? Tehát a most látott, az LNG piacon látható árakra be lehet rendezkedni? Számolhatnak ezzel hosszabb távon, vagy esetleg még csökkenhetnek ezek az árak?
Én csökkenést nem igazán várok, ami inkább elképzelhető, hogy a mostani árszint lesz, illetve valamelyest emelkedhet az ár, de hozzá kell tennem, hogy ez a mostani ár egy nagyon jó ár, tehát ugye most olyan 8-9 dollár per MMBTU-s árról beszélünk, ami mondjuk egy 3 évvel ezelőtti árnak a fele. Ezen az áron egyébként látszik az, hogy a beruházási tevékenység felgyorsulhat. Elsősorban annak köszönhetően, hogy jelentősen csökkentek a fúrás, illetve a cseppfolyósításnak a költségei. Tehát ha ilyen árszint stabilan meg fog maradni, akkor a világ LNG piaca az én olvasatomban fejlődni fog.
Egyébként, hogy Európa számára mennyire fontos az LNG, azt ugye talán az is jelzi, hogy október 16-17-én éppen Budapesten lesz egy nagy nemzetközi, európai, talán globálisnak is nevezhető, hiszen Katar részvevők is lesznek egy nagy LNG konferencia, ahol nyilván az európai szerepvállásról lehet majd hallani. Európa egyébként nagyon sokszor alapozott és nagyon sokat remélt az amerikai LNG importtól. Ez mennyire működik?
Ez elkezdődött, még egyelőre nagyon kis mennyiségű amerikai LNG érkezik Európába, viszont az amerikaiak minden évben az előreláthatólag 3-4-5 új terminált fognak átadni, ami azt jelenti, hogy az amerikai kínálat drasztikusan nőni fog. Tehát most gyakorlatilag egy olyan 10-15 milliárd köbméternyi gázt tudnak LNG formában eladni az amerikaiak, és ez ugye 2020 után körülbelül egy olyan 200 milliárd köbméterre futhat fel, ha az összes projekt megvalósul. Egyelőre egyébként az amerikaiak inkább Latin Amerika fele adtak el a cseppfolyós földgázt, egyszerűen azért, mert a piaci ár Latin Amerikában jobb volt idén, mint az Európai Unióban, de az Európai Unió egy nagyon kívánatos célpont nekik. Ugye itt már említettem azt, hogy a fizikai távolság egy fontos szempont. Amerika déli partjaitól az Európai Unió fizikailag viszonylag közel van.
Tehát viszonylag egyszerűen el lehet érni. Egyébként a felhasználást tekintve, ahol a felhasználásnak a felfutása mondjuk gyorsabban várható, az nagyjából ugyanez a sorrend, tehát mondjuk amiről az olajnál beszéltünk, tehát Európa, Ázsia, vagy kik lehetnek igazából az LNG piacnak a nagy felvevői?
Hát a legnagyobb felvevő az azért Ázsia, és Ázsia növekszik a legnagyobb mértékben. Ugye már említettem Kínát, ahol a környezetvédelem szerepe egyre fontosabb. Az egyik legkönnyebben megoldható feladat az a kínaiak számára, ha például a helyi szénfűtést, illetve a távfűtési rendszerüket, ami szintén szén alapú, lecserélik legalább a nagyvárosi környezetbe gáz alapúra. Tehát ez a legolcsóbb megoldás ilyen LNG árak mellett. Látszik az, hogy a kínaiak jelentős mértékű LNG fogadókapacitást építenek, és építik ki a gázvezeték rendszereket a nagyvárosokba. De mellettük ugye fontos szerepe van Japánnak, Koreának, Indiának szintén. Itt ugye, hogy nő a jövedelem, az embereknek az igénye egyre jobban nő egy tisztább környezet iránt, és ezek az országok bár nagy szén tartékokkal rendelkeznek, igyekeznek valamilyen szinten a szénnek a szerepét csökkenteni. Nyilván ez behatárolja az, hogy rengeteg szén alapú erőművet adtak át az utóbbi években, de az új beruházások esetében már a környezetvédelmi szempontok fontosabb szerepet játszanak, és ilyen szempontból a cseppfolyós földgáz egy nagyon jó megoldás.
A cseh folyós földgáznak a részarányának a növekedése mennyire tudja felgyorsítani azt a fajta változást, ami az energiapiacon látható? Részben beszéltünk már arról, hogy nyilván a szén és az olajalapú termelés, tehát olajalapú talán már nincs is, csak igazából Ázsiában. Tehát, hogy ezek szorulnak ki, mennyire fogja felgyorsítani az LNG megjelenése itt az energiaiparban az általános környezetváltozást?
Látszik azt, hogy a leggyorsabb változás mindenképpen a megújuló energiában van, ezt követően viszont közvetlenül utána ugye a gáz jön. A szén, illetve a nukleáris energia szerepe pedig visszaszorulóban van. Ugye a nukleárisról nem nagyon beszéltünk még, de ott ugye a probléma az az, hogy rendkívül drágává vált, és csökken ugye a technológiai iránti kereslet, leszámítva Kínát, mindenhol máshol csökken. A szén esetében alapvetően a környezetvédelmi aggályok, ugye, amelyek erősek, illetve ami még ugye erősíti a megújulót és a gázt, hogy ezek gyakorlatilag, ha rendelkezésre állnak, az országok képesek lennének függetlenedni más országok beszállítóitól. Ez mindenképpen egy kedvező fejlemény számukra, ezért alapvetően a megújuló és a gáz az, ami a leginkább fejlődik.
A gáz, a cseh folyós gáz, vagy akár a vezetékes gáz képes lehet meghosszabbítani a jelenlegi olajipari cégek, szénhidrogénipari, akkor fogalmazunk talán így szénhidrogénipari cégeknek a működését, a létét?
Valószínűleg igen, és hát látszik az, hogy a legtöbb olajipari cég, akik még egy 10-20 évvel ezelőtt a gáztalált esetében a fejüket fogták, hogy jaj, miért gázt találtunk, és miért nem olajat. Ezek most már egy kicsit átértékelik ezeket az eseményeket. Egy jó gázlelő hely az alapvetően hosszabb távon biztosíthat egy jó jövőt az olaj- és gázipar számára.
Meddig lesz még velünk a fosszilis energiahordozók, vagy meddig lesznek velünk a fosszilis energiahordozók, mit gondol?
Megjósolhatatlan. Én azt gondolom, hogy ha megfelelő technológia van, nagyon gyorsan elindulhat egyfajta változás. A gond az az, hogy még nem látszik az, hogy ezek a technológiák mikor kerülhetnek a piacra, illetve mikor lehetnek valóban versenyképesek. Én azt gondolom, hogy legalább egy 50 éve van még a fosszilis energiának.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Hallgatóink a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadtam a kívásunkat.
Köszönöm szépen én is.
Lendvai Szabolcs, felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.